Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok.
A mai adásban Trippon Mariannal, a CIP Bank vezető elemzőjével beszélgetünk az elszabadult inflációról, arról, hogy meddig kell hozzászoknunk a folyamatos árdráguláshoz, és hogy a saját várakozásaink is csak tovább ronthatnak a helyzeten. Tartsanak velünk! Azt látni, legalábbis az átlagember nézőpontjából azt látni, vagy azt érezni, hogy az egy évvel ezelőtti fizetése vagy fizetésünk ma már lényegesen kevesebbet ér. Mindenki próbálja persze észrevenni, hogy hol ereszt a csónak, de mely termékeknél emelkedtek legtöbbet az árak, mondjuk egy átlagháztartásban, és miért?
Abszolút, ezt mindenki érzékeli, hogy emelkednek az árak, akár hogyha valamilyen nagyobb dolgot vásárolunk, de akár hogyha csak simán beszaladunk a közértbe napi cikkekért, joghurtért, kenyérért, kifliért. Mindenki érzékeli, hogy drasztikusan többet kell fizetni egy-egy kis vagy nagy bevásárlásért, mint egy évvel korábban. Alapvetően az látszik, hogy egy általános drágulás figyelhető meg a gazdaságban, tehát a termékeknek és a szolgáltatásoknak egy egész széles körét érinti ez. Van amely terméket, szolgáltatásokat kisebb, és van természetesen olyan termékek, szolgáltatások, árucikkek, amelyeket jóval nagyobb mértékben. Átlagosan a KSH, a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos számai szerint idén novemberben átlagosan egy átlagos fogyasztó bevásárlókosara 6,5%-kal került többe, mint egy évvel ezelőtt. De természetesen átlagos fogyasztó nincsen, mindenkinek van egy saját fogyasztói kosara, saját bevásárlói kosara, aminek ettől eltérő mértékben emelkedhet az ára. Azt látjuk egyébként, hogy a termékek, szolgáltatások több mint felének bőven e szint fölött drágult az árszínvonala egy év alatt. Nyilván meg lehet nézni, hogy melyek azok az árucikkek, amelyek nagyon nagy mértékben drágultak. Itt két dolgot szoktak általában kiemelni. És a nagy csoportokat nézzünk, akkor azt látjuk, hogy átlag felett drágulnak természetesen az élelmiszerek, az üzemanyag átlag felett drágult az elmúlt egy évben, vagy például a dohánytermékek, de itt a jövedéki adó emelés az, ami komoly szerepet játszott. És hogyha az összes többi kategóriát nézzük, akkor óriási eltéréseket látunk. Azt látjuk, hogy építőanyagok akár 10-20-30 vagy 50%-kal is emelkedhettek, és persze vannak olyan termékek, amelyek kimaradtak ebből.
Igen, itt az üzemanyag, az mindenkinek ez jut először eszébe, másrészt pedig az minden másra is szinte hatással van, tehát minden más terméknek az árára is. Itt ugye bevezettek egy hatósági árplafont, ez drága azért a gazdaságnak is, nem? Vagy ennek milyen következményei lehetnek, hogy be van lőve, hogy eddig lehet, és egyszerűen nem lehet drágában adni az üzemanyagot. Nyilván ezt valakinek meg kell fizetnie majd a különbséget.
Így van, ez most átmenetileg segít az üzemanyagot tankoló háztartásoknak, vagy akár vállalkozásoknak is, hogy a piaci ár alatt fagyasztották be egyelőre 3 hónapra az üzemanyag árat, de természetesen így még így is sokkal drágább az üzemanyag, mint egy évvel korábban, és természetesen az, hogyha az üzemanyag drágul, az előbb-utóbb begyűrűzik az összes többi áruszolgáltatásnak az árába, hiszen a legegyszerűbb, amire gondolhatunk, hogy azokat az árukat el kell szállítani az üzletbe, tehát vannak szállítási költségek, amelyek részben az üzemanyag drágulása miatt megemelkednek, és ennek egy részét nyilvánvalóan áthárítják majd a végfogyasztókra, vagyis ránk. Tehát az üzemanyagok drágulása az egy olyan tétel, ami nem csak az üzemanyagot érinti, hanem előbb-utóbb megjelenik a kenyér, a tej, a joghurt, vagy éppen a laminált padlólapnak az árában is. Most 3 hónapig egy picit fellélegezhet mindenki, viszont nagy kérdés, hogy 3 hónap után, hogyha ez az árbefagyasztás kifut, ha kifut, akkor milyen ára áll vissza a benzin, tehát ez mindenképpen csak egy átmeneti segítség. Az, hogy hosszú távon hogyan alakul az üzemanyag ára, az attól függ, hogy a világpiacon hogyan alakul az olajára, illetve hogyan alakul a forint árfolyama, mert hogy a kőolaj dollár alapú, dollárban jegyzik az árfolyamot, tehát hogy forintban mennyibe kerül mondjuk egy hordóolaj, az attól attól is függ, hogy a forint-dollárra szembeni árfolyama hogyan alakul. Ha gyengül, akkor ez még tovább tudja drágítani az üzemanyagot.
Hát akkor az is lehet, hogy vége ennek a 3 hónapos időszaknak is egyszerűen kilőnek majd az üzemanyagára, hiszen be kell hozni majd ezt a különbséget akár az árfolyamban, akár a világpiaci ár miatt.
Nagyon nehéz egyébként most előrejelezni azt, hogy 3 hónap múlva, 6 hónap múlva, de akár csak azt is, hogy 1 hónap múlva hogyan fognak alakulni azok a paraméterek, amik meghatározzák az üzemanyagárat. Itt azért a kőolaj világpiaci jegyzésárával kapcsolatban szerintem van okunk óvatos optimizmusra. Arra nem számolunk, vagy arra kár lenne számolni, hogy rövid távon drasztikusan olcsóbbá válik a kőolaj, hiszen a piacon továbbra is túlkereslet van, amivel a kínálati oldal az olajkitermelés nem akar és nem tud lépést tartani. Viszont a jó hír az, hogy úgy tűnik, hogy stabilizálódott az ár, tehát innen már rövid távon további drágulás extrém esettől eltekintve nem várható. És hát most egyébként a forint dollárral szembeni jegyzése is nagyon-nagyon-nagyon mélyen van, hogyha a forint árfolyam is egy picikét erősödik, és a Magyar Jegybank küzd ennek érdekében, akkor elképzelhető, hogy már ezek a tényezők nem fogják tovább drágítani az üzemanyagot.
Igen, itt a jegybankra térjünk is vissza egy fél mondatig. Ugye rövid idő alatt kétszer is emelt az alapkamaton. Ez szélsőséges reakciónak számít?
Nem szélsőséges reakció. Azt gondolom, hogy az sem lett volna meglepő, hogyha ennél agresszívebbet lép el jegybank. Azt kell látni, hogy ahogy ezt érintettük is, Magyarországon nagyon dinamikusan emelkedik az infláció, és ugye a jegybankok és a Magyar Jegybank is inflációs célkövetéses rendszerben dolgozik, ami azt jelenti, hogy neki van egy középtávú inflációs célja, ez egyébként nálunk 3%, és arra kell törekednie a rendelkezésre álló eszközökkel, hogy távon, tehát mondjuk másfél-két éves időtávon az infláció e cél irányába mozduljon el, és optimális esetben e célon stabilizálódjon. Jelenleg ma az infláció több mint duplája az inflációs célnek, tehát tök egyértelmű, hogy az MNB-nek valamit csinálnia kell. Az is tök nyilvánvaló, hogy a jegybank önmagában nem tudja megoldani az infláció problémáját, hiszen elsősorban ugye kínálatoldali okok miatt drágul a termékek, szolgáltatások egy nagyon széles köre, tehát azt egy jegybanktól sem várhatjuk el, hogy megoldja a cellulóz hiányt, vagy a chip hiányt. Illetve nálunk ugye költségvetési oldalról is fűtik a gazdaságot, és ez ellen is csak részben lehet hatásos a kamatemelés. Viszont amit a kamatemeléssel meg kell tennie a jegybanknak, és meg is tehet a jegybank, az egyrészt az, hogy a forint árfolyamot valamivel erősebb szintre tolja, amivel segíti azt, hogy a kívülről érkező inflációs nyomás egy picit moderáltabb legyen, lefaragjon ebből a külső nyomásról. Másrészt pedig a kamatemelésekkel azt az eltökéltségét bizonyítja a gazdasági élet minden szereplője számára, hogy igen, én itt vagyok, látom, hogy magas az infláció, és teszek ellene. Ez pedig a várakozások horgonyzása vagy stabilizálása szempontjából nagyon-nagyon fontos, ugyanis az infláció az egy nagyon trükkös jószág, és a várakozások is alakítják majd a jövőbeli tényleges inflációt. Magyarul ez azt jelenti, hogyha most mindenki azt érzékeli, és hogyha körbenézek ismerősi körben, mindenki azt érzékeli, hogy 10-15%-kal drágul az ő fogyasztói kosara, és hogyha azt gondolja, hogy ez a drágulás kitart, akkor ez beépül a várakozásokba. Mondjuk egy alkalmazott azt mondja, hogy én magasabb béremelést kérek szépen jövő évben, mert az infláció elvitte a tavalyi béremelésemet, vagy egy cég azt mondja, hogy hú, akkor nekem jelentősen drágulni fognak a költségeim, tehát akkor megemelem az eladási áraimat, hogy a profitom szinten maradjon, és hogyha így reagálnak a gazdasági életnek a szereplői, háztartások, vállalatok, akkor a magas inflációs várakozásokból ténylegesen magas inflációs várakozás lesz. Ezekkel a kamatemelésekkel a jegybank azt tudja megakadályozni, hogy a várakozások ne szaladjanak el.
Tehát, hogy ne rántsuk magunkat igazából a szakadékba. Azt hadd kérdezem meg, hogy a legtöbben nyilván arra is kíváncsiak, hogy mekkora ez az inflációs hullám, és egyáltalán a tetején vagyunk-e. De most, mint látszik, mi magunk is alakítjuk ezt a hullámot, de lehet-e látni, hogy mekkora jelenségről, vagy milyen komoly jelenségről van szó?
Így van, ez egy komoly jelenség, és ameddig mondjuk a Covid-válság előtti évtizedben a legnagyobb problémája a világnak az az volt, hogy túl alacsony az infláció. Most hirtelen történt egy éles váltás, és mindenki az inflációtól pánikol, legyenek azok a piaci szereplők, a fogyasztók, a vállalatok, vagy éppen a jegybankok. Azt tudtuk egyébként, hogy a Covid utáni gazdasági újranyitásnak lesz egy inflációs hatása, és azt is láttuk, hogy a kínálat oldalon vannak problémák, mondjuk a chip hiányról beszéltünk még a tavasszal csak, és akkor még élt az a remény, hogy ezek a súrlódások, amik vannak, ezek csak rövid távon emelik meg az inflációt, és utána szépen visszaáll minden a régi rendes kerékvágásba. Mára viszont nyilvánvalóvá vált, hogy az úgynevezett kínálat oldali problémák azok nem enyhültek, sőt egyre újabb területekre terjednek ki, ma már ugye cellulós sincsen, AdBlue sincsen, és hogyha bemegyünk a boltba, azt látjuk, hogy egy csomó kedvenc termékünk hiányzik. Tehát ezek a feszültségek tartósabban és hosszabb ideig velünk lesznek. Most az optimista várakozás az, hogy 2022 közepére talán már ezek a problémák enyhülni fognak, és ez segített az inflációnak a stabilizálásában. Hogyha kifejezetten a magyar inflációs folyamatokról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy körülbelül a csúcson vagyunk. Csúcs közelében vagyunk. Novemberben még az októberi 6,5%-os éves infláció tovább emelkedhet, és 7%-ot is elérheti, vagy akár picit fölé is mehet, de most úgy tűnik, hogy ez a teteje, és jövő évben már innen egy igaz, nagyon-nagyon lassú, de csökkenő pályára állhat az infláció. A jövő év átlagában persze még nem lesz sokkal alacsonyabb, mint idén. 2021-ben mi úgy kalkulálunk, hogy átlagosan 5%-os lesz a pénzromlási ütem, ami 2022-ben már 4,5%-ra mérséklődhet, ami azért még mindig magasabb, mint a jegybank inflációs célja, de legalább már nem emelkedik tovább. És abban az esetben, hogyha 2022 második felében, 2023-ban a belső kereslet is moderálódik, tehát nem lesz olyan erős a kereslet a háztartások részéről, az állami költekezés kicsit visszafogottabbá válik, akkor ezek a hatások összességében segíthetnek abban, hogy egy alacsonyabb szintre tolják vissza az inflációt.
Igen, itt még sok faktor van, akár a választási évről beszélek, akár viszont a Covidról, és itt a Covid kapcsán picit próbáljuk meg elképzelni talán, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek, illetve én ezt kérdezem, ha a kormány akár az osztrákoknál enyhébb, de a mostaninál szigorúbb korlátozásokat, lezárásokat vezet be. Ezek még akkor is sokkolhatják a munkaadókat, munkavállalókat, ha egyébként nem lesznek annyira szigorúak, mint mondjuk tavaly?
Az látszik globálisan is, hogy a Covid első hulláma mindenkit nagyon váratlanul és sokszerűen élt, és erre a kormányok a totális lezárással reagáltak. Emlékszünk arra, amikor 2020 tavaszán gyakorlatilag leállt a világ, és mindenkit bezártak a lakásába, és a gyerekeink itt boldogítottak minket hónapokig. Aztán a második, harmadik hullámban már általában véve azt láttuk, hogy célzottabb, kevésbé szigorú, szofisztikáltabb védekezési eszközöket használtak a kormányok, illetve hát maga a gazdaság is alkalmazkodott, tehát amikor még tavaly márciusban ugye óriási pánik volt, hogy úristen, mi lesz, hogyha itthonról kell dolgoznunk, tudunk-e itthonról dolgozni? Kiderült, hogy tudunk itthonról dolgozni nagyon-nagyon sok munkakörben, tehát ez az alkalmazkodás megtörtént. Illetve most már van vakcina is, átoltottsági szintek nyilvánvalóan nagyon-nagyon egyenlőtlenül alakulnak a világban, de mindezen tényezők eredményeképpen azt látjuk, hogy az újabb és újabb hullámokra már globális átlagban kisebb lezárásokkal reagáltak a kormányok, és ez mérsékelte a gazdasági visszaesésnek az ütemét is. Nyilván az újabb Covid hullám, aminek ugye sajnos az epicentruma Európában van, ez trontja a növekedési kilátásokat, és még akkor is, hogyha nálunk nem lesznek mondjuk az osztrákhoz hasonló nagyon-nagyon szigorú korlátozó intézkedések, a úgynevezett lockdown-t nem fogja bevezetni a kormány, akkor is a vírusnak a nagyon gyors terjedése direkt módon és áttételesen is hathat a fogyasztók magatartására. Ez egy nagyon egyszerű pszichológiai dolog, hogyha azt látjuk, hogy nagyon nagy az új eset szám, hogyha sajnos újra sokan halnak meg naponta Covid-ban, akkor mindenki óvatosabb lesz, kevesebb szolgáltatást veszek igénybe, nem feltétlenül megyek olyan helyekre, ahova egyébként szeretnék elmenni, és ez nyilvánvalóan hat a növekedésre, de mi úgy látjuk, hogy az idei évben, a még hátra levő másfél hónapban ennek mérsékelt hatása lesz mondjuk a GDP-nek a bővülési ütemére, de nyilvánvalóan ez a hatás, illetve a másik hatás az az, hogy az ipar nagyon-nagyon szenved a chip hiány, illetve az egyéb ellátási nehézségek miatt. Ez azt fogja eredményezni, hogy a mondjuk nyáron optimistán várt 7%-os GDP növekedés valószínűleg alacsonyabb lesz, és 6,5-6,7% között nőhet a GDP, ami persze még mindig egy nagyon szép teljesítmény a tavalyi 5%-os visszaesést követően.
Meglátjuk még, hogy meddig lesz még drágább az életünk. Trippon Mariannak, a CIB Bank vezető elemzőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Önök a Fülkét, a hvg.hu közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is!